Don Juan de Ausztria. A keresztény flotta felállításának és felszerelésének két fáradhatatlan szervezője volt. Egyikük a török elleni hadjárat megszállott apostola, 5. Pius pápa. A másik az egyesített flotta főparancsnoka, Don Juan de Ausztria. Személye nem csak a kortársak előtt, hanem a következő évszázadok népköltészetében is valósággal legendás alakká vált. A lovagi erényeket megtestesítő ifjú hőssé, akit Isten küldött az eddig megállíthatatlan pogány törökök legyőzésére. De ki volt ez az ember? Kivételes élettörténete nem mindennapi személyiséggé formálta a különben is jó képességekkel született fiúcskát. A hatalmas 5. Károly császár házasságon kívül született fia volt. Feleségének, Izabellának a halála után a császár sokáig búskomorságban szenvedett. Egyik regensburgi látogatása idején bemutattak neki egy csinos és szép hangú fiatal leányt, a flandriai származású Blomberg Borbálát. A nagyúrnak megtetszett a lány. Rövid, egy évig tartó kapcsolatukból született 1547-ben egy Jeromos névre keresztelt fiúcska, akit csak később kezdtek Juannak, Jánosnak nevezni. A gyermeket megszületése után hamarosan elvették anyjától. A császár többet nem törődött a fiatal nővel, csupán halálos ágyán rendelt neki évdíjat. A fiúról azonban, akit sajátjának ismert el, és akinek királyi vér csörgedezett az ereiben, sajátos módon gondoskodott. Egyedül második kamarását, Don Juanát avatta be a csecsemő származásának a titkába, amikor gondjaira bízta. A császári udvarnak egy bizonyos Massi nevű zenésze hegedűse visszakívánt vonulni az udvari szolgálattól. Juana saját birtokának egyik falujában telepítette le. E zenészre és kedves, jólelkű feleségére bízta a gyermeket, anélkül, hogy elárulta volna kilétét. Azt mondta a házaspárnak, hogy a császári udvarban magas méltóságot viselő egyik úrnak a fia. Okmányt irattak alá a gyermek átvételéről, és megeskedték az új nevelőszülőjüket arra, hogy sajátjukként fogják gondozni, nem árulják el a titkát, és senki másnak nem adják oda, csak annak, aki felsőbb helyről aláírt okmánnyal jön a gyermekért. Évről évre tisztes pénzt folyósítottak a nevelésére. Néhány év múlva, amikor kissé felcseperedett, a falu lelkészének kellett volna oktatnia a kisfiút, de az a szekercsésre bízta ezt a feladatot, akitől bizony nem sok ismeretet szerezhetett. Később az egy mérföldnyi távolságban fekvő, szomszédos falu iskolájába járatták a kis Jeromost, aki naponta gyalogolt oda-vissza az iskolába, mint a többi falusi gyermek, és ugyanolyan egyszerű darúc ruhába öltözött, mint ők. Fogalma sem volt valódi származásáról. Nevelőszüleit anyjának és apjának hitte. Néhány év múlva azonban meghalt a muzsikus, és özvegyétől elvették a fiút. Egy napon fényes hintó állt meg az egyszerű ház előtt, és a belőle kiszálló előkelő udvari ember a falu legnagyobb csodálkozására mély tiszteletet mutatott a 7 éves, daróc ruhás kis parasztfiú iránt. Hát képzelhetjük a fiúcska zavarát, csodálkozását, amikor az előkelő úr a maga arany és ezüst edényektől roskadozó asztalához hívta meg ebédre, majd magával vitte. Nevelő anyja, aki őt őszintén szerette, keservesen megsíratta a válást. Ezután nemesi gyerekekhez illő ruhába öltöztették, és Don Juan kastélyába vitték. A házas párnak nem volt saját gyermeke, így az úrnő örömmel fogadta férje közlését, hogy egy nagy embernek, kedves barátjának a fiát ezentúl sajátjukként fogják nevelni. Jeromosnak, akit mostantól fogva Juannak neveztek, szerencséje volt, mert második nevelő anyja is nagy szeretettel nevelte. Ő különben nagynényének és nagybátyjának tudta a Quada házaspárt. Most már mindazokra az ismeretekre megtanították, amelyeket ekkor fontosnak tartottak egy nemes ifjú számára. Quada kamarás, hogy a trónról lemondott és kolostorba vonult 5. Károly császár közelében lehessen, a kolostorhoz közel eső faluban vett házat, és ide költöztette át feleségét a fiúval együtt. Egy alkalommal bemutatták a súlyosan beteg császárnak e házasságon kívül született késői gyermekét. Az ekkor 11 éves fiú igen meggyerte a tetszését. Halála előtt egy okmány készített, amelyben saját természetes fiának ismerte el, és elrendelte, hogy mindenkori örököse méltó módon gondoskodjék róla. Ha a fiú kedvet érez rá, lehetőleg legyen szerzetes. De ha adottságai más irányba vonzák, akkor nem kell erőltetni a papi pályára. 5. Károly hamarosan meghalt. Jeromos, Juan maga is részt vett a 3 napig tartó pompás gyászszertartáson, noha nem tudta, hogy saját vér szerint való édesapját temetik. Quada csak ekkor tudatta második Fülöppel, 5. Károly törvényes fiával és a trónon utódjával, hogy az a fiú, akit immár évek óta nevel, neki féltestvére. A most már főnemesi nevelésben részesülő fiút nagyon sokféle benyomás érte. A következő évben elvitték a Valladolidi eretnek égetésre, ahol neki is végig kellett néznie 15 elítélt tűzhalálát. Hát megrázó látvány lehetett egy 12 éves gyermek számára. És közben egészen biztosan sokat foglalkoztatta saját rejtélyes származása is, hiszen most az ünnepélyes égetés szertartása előtt is fürkésző szemmel nézte végig a király nővére, Donna Juana, majd pedig áthívta a saját páholyába, ahonnan az eseményeket szemlélték. Sem ő maga, sem az udvari előkelőségek nem tudták, hogy mivel érdemelte ki ezt a nagy érdeklődést és figyelmet. Néhány hónappal később azután megoldódott minden rejtély. 1559 nyarán második Fülöp, aki Németalföldről visszatért Spanyolországba, meg akarta végre ismerni öccsét. A bemutatás egy királyi vadászaton történt meg. Quada egy lovon ülő, fekete ruhás nagyúr elé kísérte a fiút, és azt mondta neki: térdelj le, Don Juan, s csókolj kezet ő felségének. Hideg tekintetű, szürke szempár fürkészte végig a térdelő fiú alakját. Végre megszólalt második Fülöp, némi elérzékenyedéssel a hangjában: tudod-e, ifjú, ki volt az atyád? A szegény fiú éppen ezt nem tudta, és a király kérdésére csak zavarta hallgatott. Ekkor Fülöp leszállt a lováról, megölelte, és ezt mondta: 5. Károly, az én uram és atyám volt a te apád is. Dicsőbb atyád nem lehetett volna, és én köteles vagyok téged fivérem elismerni. A körülálló nemes urakat pedig felszólította: ismerjétek el, és tiszteljétek ezt az ifjút, mint a császár természetes fiát, és mint a király fivérét. Juan most lovára szállt, és úgy fogadta a nemesség üftkiáltásait és szerencsekívánságait. Nevét Don Juan de Ausztriára változtatták, hercegi címet kapott, és Valladolidban házat, udvartartást rendeztek be neki. Rangban a trónörökös Don Carlos, valamint a király húga, Donna Juana után következett. Az uralkodóház főhercegeinek kiáró fenség megszólítás azonban nem illette meg, és a templomban sem ülhetett a királyi emelvényen. Micsoda változásokat élt meg ez a fiatalember? Gyermekkorának falusi környezetéből fényes hintóval ragadták el, ettől kezdve a nemesi fiúk életét élte, míg 12 évesen megtudta, hogy a királyi ház tagja, bár törvénytelen származása miatt korlátozott jogkörrel. 14 éves korától 4 éven át az Alcalai Egyetemen tanult, s az udvari élethez és a fegyverforgatáshoz szükséges ismereteket is megszerezte. 18 éves korára sudár, szép ifjúvá serdült. Vele született kedvességével, figyelmességével szinte mindenkinek a szeretetét megnyerte. Törvénytelen származása azonban arra sarkalta, hogy minden áron bizonyítsa hősiességét, kiválóságát. A szerzetesi életre semmi hajlandóságot nem mutatott. Minden érdeklődése és ambíciója a katonai pálya felé vonzotta. Ez a leküzdhetetlen szenvedélye akkor vált világossá, amikor Málta 1565. évi ostroma idején engedély nélkül a csapatok után szökött, hogy részt vehessen a hadjáratban, de a sereget nem érte utol, mert az már elhajózott. A király végre hozzájárult, hogy a katonai életet válassza, és néhány év múlva, 1568-ban főtengernagynak nevezte ki a 21 éves ifjút. Juan ekkor szállt először tengerre a kalózok üldözésére. A kortársak ámulattal jegyezték fel, hogy milyen gyorsan megtanulta a tengerészeti ismereteket. Figyelme mindenre kiterjedt, beosztottjaival mintaszerűen tudott bánni. Nagy fegyelmet tartott, de kedvességével és higgadságával szeretetüket és együttműködésüket is megnyerte. Csupa olyan adottság, amely elengedhetetlen egy jó hadvezérnél. Az udvarnak is kedvence volt a regényes életű herceg. Itt azonban sérelmek is érték. Amikor 1568. októberében a királyné váratlanul meghalt, a temetésen az udvarmester nem azt a helyet jelölte ki számára, amely véleménye szerint őt megillette volna. Erre sértődöttségében és haragjában kolostorba vonult. Na, ott aztán hamarosan rádöbbent, hogy mennyire nem neki való ez a jámbor élet. És amikor hírét vette a mórok felkelésének, felajánlotta a királynak katonai szolgálatait. Második Fülöp megbízta a felkelés leverésével. Don Juan egykori nevelő atya, Don Juana kíséretében 1569 tavaszán indult el a hadjáratra, amelyben minden alkalmat megragadott katonai tapasztalatok szerzésére. Személyesen is részt vett több vakmerő vállalkozásban. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt. Katonai sikerekkel és személyes hősiességgel akart fényes nevet szerezni, hogy azzal hidalja át a szakadékokat, amely a törvényesen született főhercegektől elválasztotta.